Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Ma egy különleges alkalom lesz, ugyanis nem egy hagyományos prédikáció lesz, hogy én kiállok itt és prédikálok, hanem egy ilyen... A Zsaninak a segítségét kértem meg a mai napon, hogy csatlakozzon hozzám, és beszélgessünk a gyülekezetünk víziójáról. Szóval Zsanit kértem meg, hogy tegyen fel pár kérdést, amin keresztül remélem, hogy meg tudom válaszolni a ti bennetek felmerülő kérdéseket. És úgyhogy szeretném, hogy csak köszöntenétek szeretettel a Zsanit, egy tapssal. Mit mondasz, Zoltán? Oda? Mi? Valamit akartál mondani, nem? Jó, oké. Oké. Szia, Zsani!
Szia, Géza! Oké, hát akkor el is kezdjük. Szóval a gyülekezetünk látásáról, víziójáról fogunk így együtt beszélgetni, és bátorítalak benneteket ugyanúgy jegyzeteljetek, mert nagyon sok fontos gondolat fog, hiszem, elhangzani. És rögtön így az első kérdés igazából az, ami szerintem mindannyiunkban felmerül, vagy egyáltalán úgy mindannyiunkat érdekel, és jó egy kicsit átlátni, az az, hogyha visszaemlékszünk, akkor 2016-ban volt a gyülekezetnek a 16. születésnapja, amit nagyon-nagyon megünnepeltünk, nagyon jó volt. És ugye 16 év az nagyon-nagyon sok idő, szóval igazából az első kérdés az lenne, hogy látod ezt a 16 évet, honnan indult a gyülekezet, és hol vagyunk most, mik történtek ez alatt a 16 év alatt?
Fú, ez 16 évet nem biztos, hogy most át tudok fogni. De vannak itt olyanok, akik már az elejétől kezdve itt voltak a gyülekezetben. Sőt, itt van anyukám, nálunk kezdődött ez a gyülekezet, ami otthonunkban egy házi csoport keretein belül. Úgyhogy nagyon sok mindenen mentünk keresztül a 16 év alatt, de igazából most egy kicsit csak az utóbbi pár évre szeretnék visszatekinteni, mert ott is nagyon sok változás történt, és nem igazán annyira számbeli változások történtek, hanem inkább ilyen lassú, a háttérben szemmel nem látható nagy változások. Ha két dolgot kiemelhetnék, akkor az egyik az az, hogy megházasodtam, képzeld el.
És kivel?
Képzeld el, hogy egy fantasztikus nőt elvettem, feleségem. És igen, meg lehet tapsolni a Zsanit. De tényleg, tehát az egyik legnagyobb változás az ez volt, hogy amikor elkezdtem pásztorolni ezt a gyülekezetet, akkor egyedül csináltam, és mikor Zsanival összeházasodtunk 3,5 évvel ezelőtt, már most már lassan 4 éve, akkor úgy szerintem mindenki érezte, hogy valami úgy megváltozott a gyülekezetben, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, tehát hogy olyan kerekké vált az egész, és nem csak egy szellemi apukája volt a gyülekezetnek azután, hanem lett egy szellemi anyukája is, ami főleg a lányoknak nagyon fontos, mivel hogy én nem lelki gondozhatok lányokat, ugye, mert ez nálunk egy szabály, úgymond a gyülekezetben, meg hát nem is lenne egészséges, hogy hozzám jöjjenek a lányok. Úgyhogy most már van egy szellemi anyukája a lányoknak, akivel meg tudják beszélni a dolgaikat, a nehézségeiket, és ez egy óriási, ez nagyon-nagyon nagy változás. A másik pedig az, hogy lett egy erőteljes látása a gyülekezetünknek. Egy saját egyedi látásunk lett. Amit láttatok az intróban is, hogy otthon kórház hadsereg. És hiszem, hogy ez egy olyan látás, ami lefedi a küldetésünket nekünk. Hogy miben hiszünk, hogy mi a célja ennek a gyülekezetnek. Hogy egy otthon legyünk, egy kórház legyünk, és egy hadsereg legyünk. Szóval azt gondolom, ez a kettő.
Beszélünk ugye otthon, kórház, hadsereg. Beszéljünk mindegyikről így külön is egy kicsit. Ugye a gyülekezet egy otthon. Hogyan látod most a gyülekezetet így az otthon szempontjából?
Nagyon hálás vagyok, mert az utóbbi években nagyon-nagyon sokat változtunk, mint gyülekezet, mint otthon is. soha ennyire egységes nem volt a gyülekezet, mint most, én azt gondolom. Soha ennyire nem szerették, nem tisztelték egymást az emberek, mint most. Soha ennyire nem volt egy ilyen közösségtudat, egy összetartozástudat, hogy na, mi egy közösség vagyunk, egy gyülekezet vagyunk. És emlékszem, hogy évek, hogyha mondjuk egy 5-6 évvel ezelőtt bejöttél volna a gyülekezetbe, azt láttad volna, hogy itt egy kis klik, ott egy kis klik, nem beszélgetünk egymással, nem nyílunk meg egymásnak. Sőt, volt emlékszem egyszer egy olyan, hogy rendeztünk egy sportnapot, és ugye annak az volt a lényeg, hogy együtt sportoljunk, mint gyülekezet, és volt egy házi csoport, akik külön vonultak, és ők külön el voltak, nem akartak úgy benne lenni, részt venni, és emlékszem, hogy mi beszélgettünk is, és akkor így meghoztuk azt a döntést, hogy szeretnénk egy olyan gyülekezetet, amelyik egységes, egy olyan közösséget, ami összetart, összetartó közösség. És azt gondolom, hogy ez egy óriási változás az évek során, illetve az, hogy tényleg nem azt érzem, hogy nem a programok kötnek minket össze, nem azért járunk el gyülekezetbe, mert hú, mert nem tudom, milyen fények vannak, vagy hogy milyen jó a zene, vagy nem arról szól az egész, hogy szórakoztatjuk egymást, úgymond, hanem Jézus az, aki összeköt bennünket. Jézus az, aki miatt itt vagyunk, és ez egy óriási dolog, én azt gondolom, mert régebben nem így volt. Szóval, és még tudnék sorolni egy csomó dolgot, de nincs időnk erre, úgyhogy...
Okay. És egyébként jó volt látni most ugye a hálaadásokban is, hogy hányan írtátok azt, hogy a gyülekezet egy otthon lett a számotokra, szóval ez tényleg egy óriási dolog. És ha a kórházat említjük, hogyan látod a gyülekezetet most, mint egy kórház?
Nagyon jó látni így évekkel visszamenőleg távlatokba az embereknek az életét, hogy mennyit változott, és ki tudnék emelni sok-sok példát, de mondjuk az az ember, akinek az életének a kezdetét is, vagy hogy mondjam, az első napot, amikor találkoztunk, láttam, hogy Isten hogyan formálta át az életét. Ez a Bazsi, azt gondolom, mert emlékszem, egy rockbandában zenéltünk együtt, és feltettem Istennek azt a kérdést, hogy mi a fenét keresek ebbe a rockbandába, mint pásztor, miért kell, hogy itt legyek, és azt helyezt Isten szívemre, hogyha már egy embert megismersz, vagy egy embert megtér, akár ezen keresztül, akkor megérte is. És a Bazsival, amikor először találkoztunk, nem tudom, hol a Bazsi? Hello, Bazsi! Amikor először találkoztunk, akkor ilyen hosszú haja volt, rocker srác volt, és a metal gitáron így rázta a fejét, és most nézzétek meg, tehát van egy keresztény barátnője, bocsánat, jegyese, akivel most össze fognak házasodni idén. Úgyhogy egyszerűen fantasztikus. És az az érdekes, hogy egyszer nem ültem le a Bazsival beszélgetni, miután megtért, hogy figyelj, mi van, hogy vagy, nem, semmi. És Isten benne munkálkodott. Tehát Isten volt az, aki elvégezte benne a munkát. És azt látom, hogy olyan emberek kezdtek kiemelkedni, kinőni, virágozni a gyülekezetbe, akik eddig el voltak nyomva, akik nem tudtak kinőni azért, mert el voltak folytva. És ilyen például húgom, a Dorej, aki hihetetlen az utóbbi években mennyit változott, mennyire kinyílt az élete. És ezt jelenti a kórház, én azt gondolom, hogy ezt Isten teszi, ez nem tudjuk, hogy hogyan, de amikor valami egészséges, akkor ott növekednek a dolgok, és növekednek az emberek életei. Úgyhogy jó látni ezeket, vagy a Zoli, a Steli Zoli, aki most dicsőítést vezet. Tehát ő például a legrégebbi ember, aki még egy baseball táboron találkoztunk, még ilyen kis picike gyerek volt a Zoli, és hogyha nem sikerült neki homránt ütnie a baseballba, akkor elkezdte csapkodni a kerítést, meg toporzékot, meg minden. És megtért ott a baseball táborban, és elkezdett járni az ifire, aztán a gyülekezetbe, és most vezető a gyülekezetbe, és dicsőítést vezet, és hihetetlen jó látni, hogy tényleg Isten hogyan formál át embereket, és hogy tényleg milyen valóságos ez a kórház.
Tök jó. És hogyha a hadseregről kérdezem ugyanezt, hogy látod a gyülekezetet, mint hadsereg most?
Az utóbbi években, régebben nagyon-nagyon sok missziós programunk volt, mint gyülekezet. Nagyon több, mint most. Most is elég sokat missziózunk, de régebben több volt. Például gondoljatok a baseball táborra, még régiek emlékeztek a baseball táborra is. És azt vettük észre az évek alatt, hogy nagyon-nagyon sok embert elérünk, nagyon sok ember meg is tér, de nem tudjuk őket megtartani. Egyszerűen megtérnek, és utána visszamennek a világba. És rájöttünk arra, hogy azért történik ez a dolog, mert nincs még egy erős gyülekezet, aki be tudná fogadni ezt a rengeteg új embert, ezt a rengeteg új megtért embert. Mert ugye volt hogy a gyülekezet számánál többszörös emberek felé szolgáltunk egy-egy alkalommal, és képtelenség, hogy egy pici gyülekezet ennyi embert be tudjon fogadni. Szóval rájöttünk, hogy túlzásba visszük a missziót, ami nagyon fontos, de más gyülekezetek örülnének, hogy ennyit tudnak missziózni. Mi nekünk meg túl sok volt, és nekünk több időt kellett ráfektetni az utóbbi években magára a gyülekezetre, hogy a gyülekezet tagjai megerősödjenek, hogy számukra ez a hely otthonná váljon, kórház legyen, és hogy felkészítsük őket arra, hogy utána ők legyenek azok, akik ki tudnak nyúlni mások felé, és missziózni mások felé. Szóval érdekes volt ez az utóbbi pár évben, volt, hogy teljes mértékben csak a gyülekezetre fókuszáltunk, rengeteg időt, energiát fektetünk bele az emberekbe, és mármint a gyülekezetbe. És most azt láttam, csak képzeljétek el egy ilyen összehasonlítás, hogy mit 5-6 évvel ezelőtt volt egy húsvéti tojáskereső verseny, ahol bejött a Petőfibe körülbelül 200-300 új ember. A gyülekezet volt mit 50-60 fős kb. És bejött ennyi ember, és így örültem, hogy ez az, bejöttek a gyülekezetbe, itt vannak, akkor most el tudjuk őket érni. És a gyülekezetből egy ember volt az, aki oda mert menni ezekhez az emberekhez is, és mert velük kapcsolódni, hozzájuk menni. És külön voltak, külön ült a gyülekezet, külön ültek az új emberek, és egyáltalán nem érte el a célját az egész. Viszont most előző évben, mikor csináltunk egy CTF-et, és kimentünk a fiatalok felé szolgálni a városba, azt láttam, hogy minden egyes fiatalnál a csoport, tehát minden egyes vendégünkkel valaki ott van a gyülekezetben is beszélget. És azt láttam, hogy egy hadsereg áll föl. Azt láttam, hogy wow, mindenki elkezd szolgálni. És annyira jó volt, és annyira erőteljes volt ez az egész. Szóval láttam egy ilyen nagy fejlődést az utóbbi években, mint hadsereg.
Ez nagyon jó. És ugye ez egy állandó látás marad lényegében, ugye otthon, kórház, hadsereg. De hogyha mondjuk most 2017-ről kell beszélnünk, akkor mi a cél, mi a folytatás?
2017-ben úgy érzem, hogy Isten azt helyezte a szívemre, hogy mi legyünk azok, mint gyülekezet, akik mások számára ezt a gyülekezetet otthonná, kórházzá és hadseregé teszik. Hogy azt, amit mi megtapasztaltunk, amit mi átéltünk itt, és amit átélünk, segítsünk valaki másnak, hogy ő is megtapasztalja ezt. Tegyük ezt a helyet valaki más számára is, egy otthonná, egy kórházzá, és egy hadsereggé. És mit jelent a hadsereg? Gyakorlatilag ezt jelenti. Ezt jelenti, amikor arról beszélünk, hogy hadsereg, hogy amit kaptunk, azt továbbadjuk, nem más. Amit kaptam, azt továbbadom. És hiszem azt, hogy erre a misszióra hívott el bennünket Isten. És Isten azt szeretné, hogy mi váljunk a házigazdává ennek a gyülekezetnek. Mi váljunk a doktorává, mi váljunk a vezetőkké itt ezen a helyen. Szóval azt érzem, hogy ez a következő lépés mindannyiunk számára.
És gyakorlatilag hogyan tudjuk ezt továbbadni?
Azt gondolom, hogy ez csak úgy történhet, meg a legfontosabb dolog, ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha először saját magunkévá tesszük a gyülekezetet, mint otthont, mint kórházat és hadsereget. Nem tudunk valami olyat továbbadni, amit először mi nem tapasztaltunk meg. akkor tudod valaki számára otthonná tenni a gyülekezetet, hogyha te is megtapasztaltad, hogy a gyülekezet számodra egy otthon. Csak úgy tudod kórházzá tenni valaki számára a gyülekezetet, hogyha először te megtapasztaltad, hogy a gyülekezet számodra egy kórház. Csak úgy tudod hadsereggé tenni valaki számára a gyülekezetet, hogyha először te megtapasztaltad, hogy mit jelent a hadsereg a gyülekezetbe. Szóval nagyon fontos, hogy először nekünk legyen egy kijelentésünk arról, hogy mit jelent ez, mit jelent az én életemben, mit jelent, hogy nem csak tudom ezt a három szót, nem csak követem a látást, hanem magamévá teszem ezt a dolgot, és ez az enyém, és én is átélem ezt, és megtapasztaltam a saját személyes életembe.
Ez azt gondolom tényleg egy kulcs, mivel hogy ez nem működhet úgy, hogy csak úgy tesszük, mert ezt kell csinálni. Tehát, hogy ez nem egy ilyen dolog, ennek belülről kell fakadni, és azt gondolom, ez a legfontosabb dolog, amit mindannyiunknak meg kell tenni, hogy személyessé tesszük tényleg ezt a látást. És hogyha mondjuk vagyunk itt páran, tegyük fel, akiknek mondjuk még tényleg ez nem, akkor hogyan válhat első körben egy otthonná számunkra a gyülekezet? Hogyan tehetjük ezt magunkével?
Igazából ez egy olyan dolog, amivel lehet, hogy sokan küzdünk még, hogy hogyan válhat tényleg személyessé ez az otthon számunkra. És ezzel nincs semmi probléma, mert mindannyiunknak azt gondolom, hogy ez még inkább egy kijelentésé kell, hogy váljon. De azt gondolom, hogy az elsődleges dolog, ami nélkül ez nem történhet meg, hogy először meg kell ismernünk az otthonnak a tulajdonosát. Meg kell ismernünk, ahhoz, hogy otthon legyen számunkra ez a gyülekezet, először meg kell ismernünk azt a személyt, akié az otthon. És ez a személy Isten. Isten volt az, aki elhívott bennünket, mint gyülekezetet, hogy mi egy otthon legyünk. És azt írja a Biblia az 1 Korintus 6.12-ben, hogy mi vagyunk Istennek az otthonai. Tehát ezt meg kell értenünk, hogy a mi testünk, a mi életünk Isten otthona. Mit jelent ez? Ahhoz, hogy otthon, megtapasztald az otthont igazán itt a gyülekezetben először, Istent be kell hívnod az életedbe, és meg kell ismerned őt, mint ma, a te életedet, a te testedet, a te életedet kell Isten otthonává tenned. Be kell hívnod az életedbe, és meg kell tapasztalnod ezt, Istent. Tehát úgy nem tudunk kinyúlni, vagy nem tudjuk ezt megtapasztalni, hogyha nem ismerjük Krisztust, tehát ő az otthonnak a tulajdonosa. A másik az, hogy fontos az, hogy ismerd meg a pásztoraidnak a szívét is. A Zsaninak, az én szívemet is, hogy honnan indul ki ez az egész, mi a látásunk, mert ez nagyon sokat fog segíteni, hogy kapcsolódj a gyülekezetnek a szívéhez, a magjához, a vezetőségéhez. Aztán emlékszem, még tavaly te is mesélted, Zsani, hogy neked is problémád volt ezzel. Nem mesélnél erről egy picit?
Kaptam egy visszakérdést. Igen. Igen. Emlékszem arra, azt hiszem egy Team DM meséltem talán el, hogy hogyan lett nekem személy szerint otthon a gyülekezet. Bár tudom, hogy többőtöknek talán ez volt ez, ami könnyebben ment. Nekem ez volt, ami nehezebben ment. Ugyanis én úgy éreztem, hogy nekem úgy megvan mindenem. Tehát, hogy úgy nagyon nincs szükségem így egy másik otthonra, vagy nem tudom. És amikor, sose felejtem el, történt a balesetem, ugye az M7-es autópályán, és összetört az autó, és ott ültem ugye a kocsiba, próbáltak kiszabadítani, és vittek be a kórházba. Akkor Géza ugye hát épp a koncertjére készült a tanítványaival, és hát nem egészen tudott eljönni feltétlenül, hogy ott legyen mellettem, bár tényleg megoldotta, és egy 15 percet talán ott tudott lenni, de az a lényeg, hogy tudtam, hogy nem várhatom el tőle azt, hogy mindent dobjon el, és ott legyen mellettem egész végig. És sose felejtem el, hogy ott ültem a mentőautóba, és így gondolkoztam, hogy most felhívjam a szüleimet esetleg, de ők meg Balatonon nyaraltak, mondom, nem akarom őket sem kizökkenteni ebből a dologból, hogy akkor most megijednek, feljönnek, stb. Hát valahogy meg kéne oldani, de hogy legyen. És egyszer csak én nem tudom valahogy a semmiből, bár nem emlékszem, lehet, hogy a Noémi pontosan tudná, hogy történt, de a Noémival kapcsolatba kerültünk, ugye a Noncsival, és ő tudta, hogy ugye ez történik velem, és felajánlotta, itt volt Fehérváron, hogy ő felutazik Budapestre. És illetve hát nem is felajánlott, először megkérdezte, hogy felmenjek hozzád Budapestre, és úgy meg is lepődtem, hogy hát ez úgy nem egy szokványos dolog, hogy valaki feljön hozzám egy ilyen esetben, meg hogy nem feltétlen őt szerettem volna, hanem ugye vagy Gézát, vagy a szüleimet, ugye tipikus otthon dolog. De hát nem volt más választásom, úgy mondja, jó, hát szükségem van valakire, gyere Noncsi. És először azt hittem, hogy Noncsi nem is fog feljönni biztosan, mert aztán úgy volt, hogy Bazsi jön, majd értem, és akkor majd gondoltam, lehet, hogy együtt jönnek, de a lényeg az az, hogy tényleg, mikor már kiengedtek a korteremből is, és hazaengedtek, akkor egyszer csak tényleg megjelent a Noncsi, és leült mellém, és hozott nekem ennivalót, innivalót, ott volt mellettem, bátorított, elsírtam magam neki, és minden csak úgy ott tudtam mellette lenni. Utána jött értem a Bazsi autóval, és együtt mentünk haza Fehérvárra, és igazából akkor éreztem azt, hogy Noncsi olyan volt akkor, mintha az anyukám ült volna úgymond mellettem, tehát ugyanazt tettem, mint az anyukám tette volna, hozott enni, inni. Tudjátok, egy jó anyuka egy ilyen helyzetben mindig felszerelkezve érkezik, és ott van, és meghallgatja a gyermekének a problémáját, és akkor emlékszem, ültem az autóba, és csak néztem ki a sötétbe, és emlékszem, hogy éreztem, hogy csak a Szent Szellem szól hozzám, hogy tudod, Zsani, ha más nem, ez az egész arra jó volt, hogy megtanult, hogy a gyülekezet egy otthon. És akkor értettem meg, és éreztem meg azt, hogy néha bele kell kerülnünk olyan helyzetekbe, hogy a gyülekezet otthonná tudjon válni. Mert igazából nem vált volna az otthonom már ez a közösség soha, ha nincs rá lehetőség, hogy az emberek bebizonyítsák azt, hogy képesek arra, hogy otthont adjanak nekem. Úgyhogy nekem ez ott tört át, és azóta is úgy érzem, hogy ha bármi probléma van, már nem a szüleimet hívom fel. Géza az első, de ha ő nincs mellettem, tudom, hogy itt vagytok, nem tudom hányan, akikre számíthatok, barátnők, barátok, és ezért nagyon hálás vagyok, úgyhogy talán ez lehet egy következő pont.
Tök jó, köszi. Ez nagyon-nagyon bátorító, és igen, szeretnélek bátorítani benneteket, hogyha úgy érzed, hogy még nem otthon a gyülekezet, akkor adj egy esélyt. Adj egy esélyt a gyülekezetnek, a melletted ülőnek, hogy ő egy olyan ember legyen, aki által megtapasztalod az otthont. Fontos még az, hogy legyél jelen, oké? Okay? Tehát csak úgy lehet az otthon számodra otthon, hogyha jelen vagy. Ha jelen vagy a gyülekezetben. Tehát képtelenség soha nem lesz az otthonod, hogyha minden második házi csoportra tudsz csak eljönni, vagy egy hónapban egyszer jársz gyülibe. Soha nem fogod megtapasztalni az otthont, mert az otthon arról szól, hogy együtt éljük az életünket, hogy együtt csináljuk a dolgokat, és ismerjük egymást, és tudunk egymásról, és mi képtelenek vagyunk Zsanival így mindenkivel személyesen találkozni egyesével, mert ritkán előfordul ez, de körülbelül fél évente tudunk mindenkin végigmenni esetleg. De még az is ritka dolog, mert hát ugye 50 ember, 40-50 ember van a gyülekezetben. Szóval én bátorítalak benneteket, hogy legyetek jelen, és ez hoz meg döntéseket, szükséget, változtatásokat az életedben, időbeosztásodban, hogy rendszeresen részt tudjál venni, mert ez egy enélkül nem fog menni. Időt kell egymásra szánnunk. Amivel még szeretnék bátorítani benneteket, az, hogy lépj te egy lépést. Neked kell tenned egy lépést. Hogyha szeretnéd, hogy otthonnál váljon a gyülekezet, neked kell tenned egy lépést. Ne várj arra, hogy majd valaki felhív, majd valaki rád ír, majd valaki elhív téged valahova. Nyilvánvalóan, amikor egy új ember bejön a gyülekezetbe, akkor nem várjuk el tőle, hogy ő menjen, ő keressen bennünket. De azt sem várhatjuk el, hogy mindig a házi csoport vendéglátó, vagy egy-egy ember legyen az, aki hív bennünket. Vagy. Szóval, hogy vegyél részt az egésznek, a gyülekezetnek a vérkeringésébe, és bátran tedd meg az első lépést. Válj valakinek te a barátjává. Ugye azt írja a Biblia, hogy tedd azt, amit szeretnéd, hogy mások tegyenek veled. Hogyha azt szeretnéd, hogy lenne egy barátod, vagy szeretnél egy közösséget, egy otthont megtapasztalni, akkor legyél te az, aki valakinek egy otthon nyújtasz, lépsz egy lépést felé. És azt gondolom, hogy a szeretet ez erről szól, hogy kezdeményez, elsőként lép, nem vár a másikra, és hihetetlen csodákra képes ez a dolog. Szóval...
Ez ennek kapcsán még pont egy tök jó példa jutott talán eszembe, hogy ez olyan, mint amikor az ember elmegy otthonról, mert mondjuk végzi a sulit, megcsinálja a dolgokat, de hazamegy. Ugye mindig hazamegy, és hogy igazából nekünk is fontos, hogy hazajöjjünk, ugye itt legyünk, jelen legyünk, és ezzel is lépést tegyünk, hogy ugye ez az otthon, tehát ide jövök haza. Nem máshova megyek haza, ide jövök haza, úgyhogy ez tök jó.
Igen.
Ugyanez a kérdésem lenne a kórházzal kapcsolatban. Hogyan válhat a gyülekezet számunkra egy kórházzá?
Fontos, hogy megismerjük ennek a kórháznak az orvosát. Igaz? Úgy válhat kórházzá a kórház számunkra, hogyha ismerjük az orvost. És ez az orvos Jézus. Jézus a gyógyítónk. Kell, hogy legyen egy személyes kapcsolatunk Krisztussal. Azt írja a Biblia az Ézsaiás 53:4-5-ben, hogy pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmaink nehezedtek rá. És mi még azt hittük, hogy Isten csapása sújtják, hogy ő veri és bünteti. Bizony bűneinkért kapott sebeket, vétkeinkért törték őt össze. Békességünk büntetését ő fizette meg. A sebei árán gyógyultunk meg. Jézus a tökéletes orvos. Ezen a helyen Isten igéje az, ami gyógyít. És a közösségen keresztül Isten tud gyógyítani. Isten igéjen keresztül, a dicsőítésen keresztül, a közösségen keresztül. Hiszem azt, hogy ezek mind-mind, ezek fogják gyógyítani az életünket. Nem a tudás, hogy mit tudunk. Nem az, hogy visszahallgattuk a tanítást, és tudjuk, hogy miről volt szó. Ez is fontos, ez is jó. De amikor ott vagyunk, jelen vagyunk, és engedjük, hogy Isten beszéljen hozzánk az életünkhöz, és megengedjük, hogy meggyógyítson minket. Amit felírtam még az, hogy szerintem nagyon fontos, ahhoz, hogyha szeretnéd, hogy a kórházzá váljon számodra a gyülekezet, hogy legyél őszinte. Legyél őszinte. Hogy vegyük le ezeket az állarcokat, amiket hordunk magunkon vasárnaponként, és tudat alatt felvesszük én is sokszor, hogy vagy jól? Hogy vagy minden rendben? És közben az életünk tele van nehézségekkel, és tartjuk magunkat, és próbáljuk egyedül megoldani a problémáinkat. De nem ezért van a közösség, nem ez a célja, hanem azért, hogy segítsünk egymásnak. És nem szabad, hogy elítéljük egymást, hogy ki hol tart szellemileg, meg hogy milyen nehézségeink vannak, hanem merjünk őszinték lenni, hogy milyen kihívásokkal nézünk szembe. Nem kell, hogy a tökéletest mutassuk magunkból, hanem nyíljunk meg, és legyünk autentikusak, mert ez ugyanolyan, hogy amikor bemész az orvoshoz, beteg vagy, fizikálisan beteg vagy, elmész az orvoshoz, az orvos megkérdezi, hogy milyen tünete, vagy mi a baja. És akkor elmondod, hogy fáj a torkom, lázas vagyok, rosszul érzem magamat, szédülök. Szóval muszáj, hogy elmond az orvosnak először őszintén, hogy mi van veled. És mert hogyha nem mondod el, az orvos nem tudja kitalálni. Jó, pár dolgot, tünetet meg tud állapítani, de az érzéseidet, hogy mit érzel, azokat nem tudja kideríteni. Szóval fontos a gyógyuláshoz az, hogy őszinte legyél. És bízzatok meg bennem, mindenkinek szüksége van gyógyulásra. Valamilyen mértékben, nekem is. És mindannyian azért jövünk a gyülekezetbe egyrésztről, hogy gyógyuljunk, hogy növekedjünk, hogy Isten kiteljesítse az életünket. Szóval nincs olyan bűn, meg nincs olyan függőség, nincs olyan dolog, ami miatt el kell, hogy ítéljük egymást, mert mindannyiunknak vannak küzdelmei, és fantasztikus azt látni, ahogyan sokan megnyíltok, és egymásnak elmondjátok a nehézségeiteket, küzdelmeiteket. Oda mész valakihez, és imádkozol vele együtt. Mert erről szól a gyülekezet, és erről szól a házi csoport is. Amikor körbe menjünk és kérdéseket teszünk fel, az nem azért van, hogy mindenki tudja a vasárnapi iskolás választ. Tudom a tökéletes választ. Tudom, miről volt szó vasárnap, és tudom a választ rá. Hanem ez arról szól, hogy elmondom, hogy oké, itt van ez a dolog, így állok vele. Ez itt van az életemben. Ezt még nem tudom kezelni, ezt még nem tudom megélni. Őszinte vagyok, ez még nekem egy küzdelem, ez még nekem egy nehézség, és szerintem ez az alapja az egésznek, hogy őszinték vagyunk, és megmerünk nyílni, és megbízni egymásban. És a következő az, hogy megengedjük, hogy Isten formáljon bennünket. Megengedjük, hogy Isten formáljon bennünket a gyülekezeten keresztül, és az ő igéjén keresztül. Mert nagyon sok ember nagyon fafejű, beleértve én is. Nagyon sokszor, Istennek sokszor kell kopogtatnia, és többször el kell mondania, és nem akarok azonnal változni, mert hogy majd én megoldom, meg majd én meg tudom csinálni. De fontos, hogy amikor az orvoshoz is bemegyünk, felír egy receptet, akkor azt a receptet kiváltsuk, és szedjük a gyógyszert. Tehát, hogyha nem szedjük, ha nem engedelmeskedünk Isten igéjének, akkor nem fog változás jönni az életünkbe. Van egy ige, amit szeretnék felolvasni, a 2 Mózes 15.26-ot. Ha figyelmesen hallgatsz Istened az örökkévaló hangjára, ha azt teszed, amit ő helyesnek tart, ha engedelmesen követed parancsait és megtartod rendelkezéseit, akkor egyetlen betegséget sem engedek hozzád férni azok közül, amelyekkel az egyiptomiakat sújtottam, mert én vagyok az örökkévaló, aki meggyógyítalak téged. Amen.
Ez nagyon jó. És azt gondolom, a következő kérdés az az, amire szerintem nagyon-nagyon sokan várják a választ, ugyanis személyesen is tudom, hogy sokan gyülekezetből még küzdenek azzal, hogy hogyan válhat számukra egy hadsereggé ez az egész. És tudsz erről esetleg egy kicsit bővebben beszélni, hiszen mondtad is, hogy talán ez a fő cél 2017-ben.
Igen. Én azt gondolom, hogy Isten nem azért teremtett meg bennünket, hogy amit kapunk tőle, azt így megtartsuk magunknak, hanem azt továbbadjuk. Isten azt szeretné, hogyha csatornái lennénk. Istennek a csatornái. És ez olyan, hogy van egy vége a csatornának, meg egy másik vége a csatornának, és Isten azt szeretné, hogyha így végig menne ez az áldás az életünkön. És nem az lenne, hogy csak így töltekezünk, és kapunk Istentől, és ezt megtartjuk magunknak, hanem azt szeretné Isten, hogy ezt továbbadjuk, és megáldjunk másokat is ezzel. És amint bezárjuk a csatornának az egyik felét, meg is rekedünk egy bizonyos szinten. Benrekednek dolgok, nem tud frissesség jönni. És nagyon sokszor keresztények azért érzik, hogy már úgy szellemileg nem frissek, meg már úgy már unalmas nekik a gyülekezet, meg már nem kapnak semmit a prédikációból, meg már a dicsőítésből sem annyit, meg már ez a dal, ez unalmas, meg 2 éve is ezt énekeltük, és most ugyanúgy imádkozunk, és már ugyanazért imádkozunk, és azért érezzük ezt a dolgot, mert az egyik felén berekesztettük a csatornát, és megrekedtek dolgok bennünk. És Isten, amikor ezt érezzük, akkor azt kell tennünk, hogy megengedjük, hogy tovább kell adnunk azt, amit már kaptunk Istenből. És azt gondolom, hogy mindenki bármilyen szinten van Krisztussal való kapcsolatában, lehet, hogy 1/2 évet értél meg, lehet, hogy 13 éve. Teljesen mindegy. Tudsz valamit továbbadni valakinek. Van valami, amit te tovább tudsz adni. És miért? Azért, mert mindig kapunk, minden nap kapunk Istentől valamit. És amit mi megtapasztaltunk a hitünkből, már az lehet, hogy az csak egy pici dolog, de azt is tovább tudjuk adni valakinek. Szóval nagyon sokszor ilyen hazugságok vannak bennünk, hogy majd, ha elég sokat tudok Istenből, meg elég érett keresztény leszek, akkor majd továbbadom. Nem. Én azt gondolom, hogy úgy fogunk növekedni, hogyha továbbadjuk folyamatosan azt, amit kaptunk Istentől. Van egy ige, amit szeretnék felolvasni, a 2 Korintus 5.15-ben. Jézus pedig azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek. Igen, ő meghalt és feltámadt, hogy az emberek érte éljenek. Ez az ige is ezt mondja, hogy Jézus azért halt meg, azért fogadott be bennünket, azért gyógyított meg bennünket, hogy mi ezt továbbadjuk, és hogy másokért kezdjünk el élni. És úgy gondolom, hogy a veszélye a gyülekezetben most bizonyos embereknél a veszély az, hogyha nem adják tovább azt, ami bennük van, akkor szellemileg meg fogunk halni, mint gyülekezet. És ez egy nagyon komoly dolog, mert nagyon sok szellemileg halott gyülekezet van, akik a történelem egy idejében megtapasztalták Isten áldását, Isten ott volt, szólt hozzájuk, töltekeztek, és Isten megáldotta őket, de nem váltak hadsereggé, nem adták tovább azt, amit kaptak, és ezért szellemileg halott gyülekezetek jöttek létre, és ma is nagyon sok ilyen gyülekezet van, és mi nem szeretnénk ez a gyülekezet lenni, és nem szeretném, hogyha mi ezért válnánk, hanem tényleg nagy lelkűek lennénk, és kinyúlnánk, és továbbadnánk azt, amit kaptunk. Ennyi.
Egyébként ezt meg tudom erősíteni, mert ugyanúgy én személyesen is tudom, hogy milyen nagy öröm, mikor az ember valakinek az életéhez hozzá tud valamit adni, és látja utána, hogy gyümölcsözik az embernek az élete. Szerintem ennél nagyobb és nagyobb öröm az ember életében nincs, mikor te valakinek átadsz valamit, és látod, hogy növekszik. Mert ez egy olyan dolog, ami nem veszik el, és ez az, ami a mennyben örök életű dolog. Nem egy földi dolog, hanem örök. Mi van akkor? Mert tudom, hogy ezért sokan lehet, hogy bátortalanok még ilyen szempontból, hogy mondjuk még azt mondják, hogy nem érzik úgy, hogy erre készek lennének, hogy meg tudnák tenni. Mit tudsz nekik mondani?
Szerintem a kulcs ez, hogy hadsereggé tudjunk válni személyesen, és merjünk kinyúlni emberek felé, és szolgálni emberek felé, az, hogy éreznünk kell azt, amit Isten érez az emberek felé. Éreznünk kell azt, amit Isten érez a világ felé, az elveszettek felé. Kutatnunk kell Isten szívét, és meg kell tapasztalnunk ezt, mert ez egy olyan dolog, amit nem lehet munkából csinálni. Szóval ez nem egy olyan dolog, amit kötelességből csinálunk. Szóval, hogy ez egy olyan dolog, amit szenvedélyből csinálunk, ami a szívünkből fakad, mert látom, hogy Isten hogyan látja azt a szemét. És ugye az Ezékiel könyvében van egy ige, amikor Ezékielt kiviszi a pusztába a szellem, azt ír a Biblia, és azt mondja, hogy néz körbe, mit látsz? És azt mondja Ezékiel, hogy száraz csontokat látok, halott csontokat látok. És azt mondja Isten Ezékielnek, hogy profétálj ezeknek a csontoknak. És Ezékiel elkezd profétálni. És azt írja az ige, hogy ezek a csontok kezdenek összeállni. Aztán azt mondja Isten, hogy imádkozz most, profétálj, imádkozz. És ezek azt írja a Biblia, hogy egy szél jön az ég minden tájáról, vagy a föld minden tájáról, és a csontok, amik eddig élettelenek voltak, megtelnek élettel, és életre kelnek, és felállnak. És azt írja az ige, hogy egy hadsereg lesz belőlük. És ez az ige fantasztikus, mert ez azt mondja nekünk, hogy azelőtt, hogy lássuk, hogy ezek a csontok megelevenednek körülöttünk az életünkben, ezek lehetetlennek tűnnek, hogy Isten ezeket összerakja. De mégis az első dolog, hogy látnunk kell a világnak a kondícióját, látnunk kell a csontokat, látnunk kell a halott dolgokat magunk körül, és kell, hogy jöjjön belénk egy szenvedély Istentől, megszánom őket, megszánom azokat az embereket, hogy nem csak dolgozok, nem csak tanítom a diákjaimat, hanem úgy nézek rájuk, hogy szükségem van Jézusra. Nem arra gédurakodra van szüksége, hanem Jézusra van szüksége. és tényleg, és amikor jön egy ilyen együttérzés az emberek felé, akkor Isten tud munkálkodni egy ilyen szívből. És azt gondolom, hogy ez a kulcs az egésznek, hogy lássuk az embereket úgy, ahogy Isten látja őket.
Ezt én is személyesen megtapasztaltam, hogy nagyon sokszor volt olyan időszak az életemben, amikor nem volt annyira fontos vagy prioritás számomra az, hogy most elmondjam az evangéliumot az embereknek. És ezt tényleg nem lehet kötelességből megtenni. Azért, mert a Géza azt mondta, akkor bemegyek az iskolába, és akkor most elmondom. Kell tényleg imádkoznunk Istenhez azért, hogy adjon egy szenvedélyt az elveszettek iránt. És én személy szerint tudom, hogy nagyon sokszor megvan bennem ez a szenvedély, ég a szívem az elveszettekért, sokszor látom is, hogy miben vannak benne, és annyira szorul a szívem, de sokszor mégsem merek lépni. Mit tudsz mondani ezekről a félelmekről? Mert szerintem sokan vagyunk így, hogy félünk sokszor kilépni. Milyen félelmek lehetnek a gátjai annak, hogy kilépjünk, mint egy hadsereg? Mivel támadhat az ellenség bennünket?
Én is nagyon-nagyon sokszor féltem. nagyon sokszor féltem. Sőt, mindig. Még nem múlt el. Tehát mindig, amikor valaki felé újból kilépek, és mondjuk elhívom Gyülibe, vagy bizonyságot teszek neki Istenről, akkor mindig van bennem előtte egy ilyen, csak mi fog most történni. Szóval, hogy ez a félelem sosem fog elmúlni szerintem. Tehát, hogy egy picit mindig az ember izgul. És nem szabad arra várni, hogy azt érez az ember, hogy készen áll. Mert sosem fogod azt érezni, hogy készen állsz. Ez olyan, mint a gyerekvállalás, hogy sosem érzi készen rá az ember magát, hogy hú, egy gyerek, mi éppen gyerekvállalás előtt vagyunk, és szeretnénk nagyon, de azért ott van bennünk egy izgalom, hogy készen állok rá, mint apa, hogy felneveljek egy gyereket, és sosem fogunk készen állni rá. Sosem fogjuk azt érezni, hogy készen vagyunk, de fontos, hogy belelépjünk, és Isten, ahogy belelépünk, ő képessé tesz bennünket. Azt írja a Biblia, hogy adja az ő szellemét, a Szent Szellem ad szavakat, hogy mit kell, hogy mondjunk abban a pillanatban, és Isten, ami tökéletlen szavainkat is tudja használni, és ez fantasztikus, hogy nem kell, hogy olyan szép ékes szóval beszéljünk, hanem egyszerűen csak meg kell tennünk a mi részünket, és Isten is megteszi majd az ő részét, kipótolja. Ugyanis nem mi vagyunk azok, akik elvégezzük az emberekben a megtérést. Isten az, aki elvégzi a megtérést. De vannak valóban dolgok, félelmek bennünk. Például sokszor nem tartjuk magunkat méltónak, hogy szolgáljunk mások felé. Azt mondjuk, hogy ha majd elég tiszta leszek, ha majd eléggé rendbe rakom az életemet, ha már nem fogok elkövetni egy bűnt, vagy azt a bűnt, amit már megint elkövettem, meg már még mindig ugyanazt csinálom, akkor majd elkezdek szolgálni. Most ez a sátánnak a legnagyobb hazugsága, mert sosem leszel tökéletes, és mindig fogsz bűnt elkövetni. Minden nap. És csak gondoljátok, van egy példa a Bibliában, Dávid. Dávid király, aki Istennek a felkentje volt, elhívta Isten is, és Dávid két óriási bűnt követett el egyszerre. Egy másik, tehát egy házasságon belüli nőt vel összejött, és lefeküdt, igen. És, hogy mondjam magyarul, és megölte a férjét. Durva, nem? Hát megölette, igen, gyakorlatilag. Ő adta a parancsot, ő ölte meg. És két büntet egyszerre, és iszonyat. Tehát, hogy ilyen bűnt szerintem senki még nem követett el, hogy így megölt volna valakit, és még valakinek a férjét, és akkor a feleségével, hogy összejöjjön. De ha meg is... mindegy. Szóval az a lényeg, hogy... Ebből nem jövök ki jól. Oké. Okay. Szóval az a lényeg, hogy mit tett Dávid? Megbánta, iszonyatosan megbánta, belátta, hogy vétkezett, bocsánatot kért Istentől, befogadta Isten megbocsájtását, és utána felállt és csinálta tovább a szolgálatát, amire Isten elhívta. Nem engedte azt, hogy a sátán eltántorítsa a szolgálatából. Nyilván törekednünk kell arra, hogy hiteles keresztények legyünk, mert erről nagyon sokat prédikáltunk már gyülekezetben, de ne engedd, hogy a bűntudat vagy a szégyen eltávolítson attól, hogy szolgálj mások felé. Aztán ugye sokszor azt mondjuk, hogy ha majd teológiailag olyan felkészült leszek, hogy majd annyi mindent tudok a Bibliáról, akkor majd elkezdek szolgálni mások felé. Na most erre az a válaszom, hogy az Új Szövetségben sehol nem látom, de ti mutassatok egy igét, ami arról beszél, hogy egy teológiai főiskolát kell elvégezned ahhoz, hogy elkezd szolgálni mások felé, és hogy pásztor legyél. Nincs a Bibliában ilyen. Azt írja a Biblia, hogy mindannyian papok vagyunk. Királyi papság vagytok, ezt írja a Biblia. Mindannyian papok vagyunk, mindannyian pásztorok vagyunk, ahol éppen élünk a környezetünknek. Ott te vagy a helyi pap. A munkahelyeden te vagy a helyi pap. A családodban te vagy a helyi pap. Mindegy, ahol éppen vagy, ott te vagy a helyi pásztor. És Isten mindannyiunkat elhívott erre. És nem mondom azt, nagyon jó, hogyha valaki bibliaiskolát végez, és nem akarom lekicsinyíteni ezeket ezt a dolgot, mert igenis jók ezek a dolgok. De de nem ehhez van kötve, hogy valaki elkezdjen szolgálni. Péter ott volt, aki nem végzett semmilyen teológiai főiskolát, volt egy kijelentése Jézusról, és az első gyülekezet pásztorává vált. És Isten nagyon sokszor a Bibliában egyszerű, átlagos embereket használt nagy dolgokra. Nem a bölcseket hívta el, azt írja a Biblia, hanem azokat, akik a világ szemében senkik és bolondok. Szóval, szóval bátorítalak erre benneteket, hogy ne várjatok addig, amíg ezt érzitek, hanem lépjetek be.
És van-e esetleg pár gyakorlati tipped, pontod esetleg, amit hoztál nekünk?
Természetesen van, tehát nem hagynám ki egyik alkalmat se, hogy ne adjak nektek pontokat. Christopher írt, hogy idén hányadik pontot adtam, és majd szilveszterkor felolvashatod, mint statisztikát, táblázatba. Jó, szuper. Oké. Igen, van pár gyakorlati tanács. Csak tényleg egy pár dolog, de ezek lehet, hogy nem ebbe a sorrendbe fog neked történni, lehet, hogy abszolút nem ezek a dolgok. Nem így fog Isten téged használni, de azt gondolom, hogy pár olyan dolog, hogyha nem tudsz elindulni, hogy hogyan nyújj ki mások felé, ez segítség lehet. Az egyik, először is azt kell, hogy mondjam, hogy amikor kinyúlunk emberek felé, akkor két irányú ez a dolog. Az egyik, hogy kinyúlunk a világ felé, a közvetlen környezetünk felé, azok felé, az emberek felé, akiket ismerünk a környezetünkbe, munkatársak, osztálytársak, barátok, a benzinkuton az a bácsi, akivel minden héten találkozol. Nem tudom, tehát, hogy ezek az emberek, akik ott vannak folyamatosan az életedben, és minden héten rendszeresen találkozol velük, ez az egyik irány, a másik pedig a gyülekezet. Ugyanis a gyülekezetben is szükség van arra, hogy kinyújjunk egymás felé. Segítsünk egymásnak, hogy annak az embernek otthonává tegyük a gyülekezetet, vagy kórházává tegyük a gyülekezetet. Itt a gyülekezetben is szükségünk van erre. Ahogyan Noncsi kinyúlt a Zsani felé, és segített neki, hogy ő megtapasztalja az otthont, ugyanúgy nekünk is van egy elhívásunk a gyülekezeten belül, hogy kinyújjunk egymás felé, és egymás számára otthont adjunk. Szóval az egyik ilyen dolog, hogy kapcsolódj, az első lépés, hogy kapcsolódj. Fontos, hogy ha szeretnék kinyúlni valaki felé, akkor kapcsolódj, hívd fel, menj oda hozzá, tedd meg az első lépést. Ne várj arra, hogy majd ő oda jön hozzád. Ne várj arra, hogy majd Isten csinál egy olyan lehetőséget vagy körülményt, amikor majd valahogy véletlenül találkoztok, hanem lépj oda hozzá, menj oda hozzá, kapcsolódj hozzá. Hívd fel telefonon, alakíts ki vele egy kapcsolatot, ismerd meg, barátkozz vele, válj először a barátjává, ismerd meg az életét. A második, most ezeket nem nagyon tudjuk kibontani, mert nincs rá idő, a második lépés az, hogy kezdje szolgálni felé. Mit jelent a szolgálni? Az azt jelenti, hogy meglátod a szükségeit, és segítesz neki ezekben, segíted a szükségeiben. Ha szüksége van egy fuvarra, akkor elviszed. Ha szüksége van arra, hogy mit tudom én, hogy telefonáljon a telefonodról, akkor engedd meg neki. Bármilyen apró dolog, teljesen mindegy, hogy mi és hogyan. Isten biztos, hogy meg fog mutatni és adni fog lehetőséget, hogy hogyan szolgálj felé. Hogy vegyél neki egy ajándékot a születésnapjára, vagy bármilyen módon tudj szolgálni felé. A harmadik, oszd meg vele Istent, a bizonyságaidat. Oszd meg vele, hogy Isten mit tett az életedbe. Mondd el, hogy amikor van egy lehetőség erre, és a Szent Szellem megteremti azt a lehetőséget, hogy beszélj vele, akkor csak oszd meg, mert kimondani, oszd meg vele Krisztust, oszd meg vele az evangéliumot. A negyedik, növeld, gyakorlatilag tanítványozd, mentoráld ezt az embert. Ne csak az legyen a cél, hogy megtérjen az ember, hanem hogy tanítványozd. Azt írja a Biblia, hogy minket Isten nem csak azért hívott meg, hogy hívott el, hogy Krisztus üzenetét elvigyük a világnak, hanem hogy tanítványozzuk az embereket, hogy tanítványát tegyük őket, hogy elkezdjük beléjük fektetni, mentorálni, hogy figyelemmel kísérni a szellemi fejlődésüket. Akár itt a gyülekezetben, vagy gyülekezeten kívül. És az ötödik pedig, hogy imádkozz. Bármit is teszel, mindig imádkozz utána. Műveld meg a földet, és utána imádkozz esőért, hogy ez a növény kikeljen. Nekünk kell művelni, nekünk kell kapálni, nekünk kell elvetnünk a magot, és megkérni Istent, hogy utána öntözze meg egy mennyei esővel, hogy ez a mag kikeljen. Szóval fontos, hogy a Szent Szellem vezetésére várjunk, a Szent Szellemben tegyünk dolgokat, a Szent Szellem érzékenységével tegyünk dolgokat, mondjuk dolgokat, és azt fogjuk látni, hogy Isten munkálkodni fog ennek az embernek az életében. Én hiszem ezt.
És én is hiszem azt, hogy ez az öt pont, ez egyébként egymásra alapszik tényleg, és éppen ezért ez úgy fog növelni mindannyiunkat, hogy előbb egy kicsi bátorság, aztán még több bátorság, és egyszer csak már ott tartunk, hogy megtérnek az emberek. Van-e valami, amit befejezésként szeretnél mondani?
Igen, van egy ige, amit szeretnék felolvasni nektek, az Ézsaiás 6:8. És ezután szeretnénk levetíteni nektek illetve nem levetíteni, mert igazából egy dalt szeretném, hogyha meghallgatnátok, és a Csuszka ki fogja vetíteni a magyar szövegét. Egy nagyon-nagyon erőteljes dal. És ez a dal, ez az Ézsaiás 6-ról szól gyakorlatilag. Az Ézsaiás 6 alapján íródott meg. Ez az ige arról szól, hogy Isten hív bennünket. Folyamatosan hív. Isten állandóan kiált a világba. Azt írja a Biblia. És vár azokra, akik elfogadják ezt a hívást, és válaszolnak erre a hívásra. És én hiszem azt, hogy Isten mindannyiunkat hív a mai este is. És bátorítalak arra benneteket, hogy ahogy olvassuk ezt az igét, ha tudjuk azt mondani szívből, hogy itt vagyok, Uram, hívj engem, vagy küldj el engem. Ézsaiás 6:8. Majd az Úr hangját hallottam, aki ezt kérdezte. Kit küldjek el? Ki lesz a hírvívünk? Ezt válaszoltam. Itt vagyok én. Küldj el engem. Amen.